Útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Amen. 25-ös Zsoltárnak az első versét énekeljük, testvéreim. A 25-ös Zsoltár első versét, amelynek szövege így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Hallgassátok meg, atyám fiai, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sakramentumát, írva található ez a Máté írása szerint való Szent Evangélium 28. fejezetének 18-tól 20-ig tartó verseiben a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. 329-es ének második versét énekeljük. A 329. éneknek a második verse: nem éltem még a föld színének. Keresztény testvéreim, és különösen azok, akik most az egyházunk másik sakramentumának a kiszolgáltatásra várva, biztos és remélhetőleg ünnepi szívvel ülnek, és valami nagyon nagy dologra várnak, akkor, amikor a keresztséget szolgáltatjuk ki, akkor tudatosítani kell, hogy egészen emberi dolgok és egészen isteni dolgok találkoznak ebben a sakramentumban, és ez nem valami rendkívüli és páratlan, hiszen az egész Szentírás arról beszél, hogy Jézus Krisztus mindenben hozzánk hasonlatossá lett, kivéve a bűnt. És ebben a hasonlóssá válásban ez azt jelenti, hogy Isten alkalmazkodott az emberi elvárásokhoz. Alá azt is mondhatta volna, hogy cigánkereket vessünk, és akkor meg van keresztelve a gyermek. Egy egészen sajátos, ráutaló jegyként a vízzel való külső leöntést annak szimbólumaként rendeli el, hogy amiképpen az ő ingyen kegyelmében lemosó ereje van a vérnek, az ráutal arra, hogy amiképpen a testszennyét lemossa a víz, ugyanúgy tisztulunk meg. Van még egy másik szokás is, amit tudatosítani kell. Abban az időben, amikor a keresztség szereztetési igéje fogalmazódik, akkor a római birodalomban van egy szokás, mégpedig az adoptációnak a szokás. Ez azt jelentette, hogy mondjuk egy nevet, Ovidius. Ovidius ráteszi a gyermeknek, vagy a rabszolgának, vagy bárkinek a fejére a kezét a tanúk előtt, és azt mondja, hogy mától kezdve az Ovidius nemzetségéhez tartozó, jaj, de milyen szép. A gyermek jó elé került. Igen ám, de az akkori világban egy nemzetséghez való hozzátartozás azt jelentette, hogy az, aki befogadta a nemzetségbe, akármennyire idegennek is hallatszik a mai ember füle számára, életnek és halálnak ura volt. Persze, hogy azért fogadta, hogy életet munkáljon. Akár jobb, akár cseléd volt, akár rabszolga volt, akár felnőtt volt. Nem csak az élet pártolása, annak fenntartása, hanem a külső hatalmasságok iránti megvédése is ott volt ebben a pogány szokásban. Most a keresztény egyházban, akkor, amikor azt mondjuk, hogy ezek a gyerekek a Krisztus Jézuséi lesznek, akkor nyugodjunk meg, hogy ezek a gyerekek egy olyan hatalom alá kerülnek, ahol élet és halál kérdése el van döntve. Nem kell megrettenni, az örök életnek a kérdése van eldöntve. És ez a lényeget adó. Az, hogy hisszük, hogy ő megóvja. Sok minden, a másik oldalát is kell látni az emberi elvárásnak. Miért kereszteljük meg a gyermeket? Hát, hogy biztos egy kicsi plusz legyen, mert hát édesanyás, édesapaként, hát szeretnénk biztosítani, hogy hát, hogyha még többet, egy kicsi pluszot, na, egyezzünk ki a Jóistennel, hogy tartsa meg őket, vagy éppen, hogy a halacskába vegyék be az óvodába, vagy valami mindig ott van az emberi érdek, is benne van, hogy valami jót akarunk. Na most akkor, amikor valami jót akarunk, még tegyük hozzá, mennyivel több az, amikor Isten ajánlja fel, hogy ő akar többet. Ő akar megtartó, üdvözítő ura lenni. Ő akar pásztora lenni és gondviselője. És egy nagyon nagy dolog történik még akkor, amikor ezeket a gyermekeket megkereszteljük. A mai naptól kezdve ezek a gyerekek nem csak a gyerekeitek. A mai naptól kezdve ezek a gyerekek testvéreitek is. Egy nagyon nagy dolog lesz a család közösségében. Akármilyen picuri, ő már annak a csodálatos virágnak bimbója, ami ott él a szülői szívben, és elhisszük azt, hogy ez rügyet fakaszt, és majd valamennyünknek boldogságára és üdvösségére szolgál. Most pedig, testvéreim, minek előtte a keresztség szent sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek előtökbe, melyre kérem, hogy hitünk szerint Istenünk jelenlétében, és egyúttal a fennálló gyülekezet színe előtt válaszoljatok. És kérjük, hogy jöjjenek ki természetesen nekik. Akarjátok-e, hogy ezek a kisdedek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy a kisdedeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet színe előtt? Ígéritek-e? mondjuk el a mi egyetemes keresztjén anyaszent egyházunk hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad a felméne mennyekbe, ül az Atya Isten jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Felséges Isten, mennyei édesatyánk, aki azt ígérted, hogy Istenünk leszel nékünk és maradékainknak, őszinte szívvel állunk a te szent színed elé, és ajánljuk oltalmadba ezeket a gyermekeket, kisdedeket, kérünk, őrizd meg szülőket, keresztszülőket, mindazokat, akik szívükben és hisszük imádságos lelkükben hordozzák az ő létüket, életüket, jövendőjüket, és hisszük azt is, hogy az üdvösségért tudnak fohászkodni, átölelni lélekben, mint akikkel a mindenkoriság számára félretett az ő életüket. Agyad Istenünk, azt is kérünk, hogy ennek a gyülekezetnek, a mi református anyaszentegyházunknak holtig hű tanítványai, gyermekei, és majd, mint akik hitben nagykorúvá válnak, a terülatszóló bizonságtételnek hordozói lehetnek. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Na, hogy hívnak téged, nagyfiú? Baláska? Dőzd meg a fejed cseppet előre. Előre. Balázs, én téged keresztellek az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Igen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és Szentléleknek közössége legyen és maradjon te véleve. Amen.
Mondhatom be? 425-ös dicséretnek az első négy versét énekeljük, tehát mind a négy versét, 425-ös dicséret, mind a négy versét, ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved.
Mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra. Máté evangélium a 12. része első 12 versében.
Kalásztépés szombaton. Abban az időben Jézus Gabona földeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tébdesni és enni. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: íme, tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ő pedig ezt válaszolta nekik: nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az emberfia ura a szombatnak. Jézus meggyógyítja a sorvad kezűt szombaton. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvad kezű ember. Megkérdezték Jézustól: szabad-e a szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? Ő pedig ezt mondta nekik: ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg, és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a juhnál? Szabad tehát jót tenni szombaton? Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: nyújts ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. Ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele.
Isten tegye áldottá az igéje címünk befogadását, hagyjuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy te befogadtál bennünket akkor, amikor bejöttünk a te házadba. Nem kérdezted azt, hogy mi van mögöttünk. Nem kérdezted azt, hogy mit hagytunk kint, vagy éppen mit hoztunk be. Nem kérdezted azt, hogy szabad-e nekünk eléd belépni, hanem kitártad a szívedet, és fogadtál bennünket. Olyan megdöbbentő hallani ezt, hogy föl kell tenni ezt a kérdést, hogy szabad-e jót cselekedni. Hogy könyörögjünk azért, hogy mi azok közé tartozhassunk, akik szabadon teszik a jót, mert megszabadult emberek, mert felismerték a maguk rászorult és bűnös nyomorús voltát, és tudják, hogy kegyelemből élnek. És köszönjük, hogy ez a kegyelem az, amelyik megszabadít bennünket, és amelyik segít bennünket tovább az életben. Hogy könyörögjünk most, édesatyánk, a te ígédért, te szabadért, az evangéliumért. Hogy könyörögjünk azokért, akik most összegyűltek a te igéd körül, és hallgatnak téged, várva azt az érvényes szót, amelyik egyen-egyenként van elkészítve kinek-kinek számára, és hogy könyörögjünk azokért is, akik valahol most máshol vannak, dolgoznak, pihennek, vagy éppen valamilyen betegség, nyomorúsága látogatja meg őket. Légy a te szent lelkeddel mindnyájunkkal, lehessünk egy közösségben, egy hangon tudjunk téged dicsőíteni, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyermekeket, talán azért még vannak egy páran, hát azért akadnak, csak gyertek, gyertek. Csatos, úgy. Gyertek csak, gyertek. Kijön ő magától is, gyere, gyere. Te is gyere ide, főnök, hát az kitolód ide, te meg mindjárt visszasprintölsz, na csak szépen úgy. Na, meg vagyunk? Akkor szeretnék egy rendes áldás békességet, kevesen is vagyunk, de jók vagyunk. Minőség, itt a minőség. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Ki emlékszik rá, hogy a múlt vasárnap miről beszéltem, vagy azt meg most tudom már, azt megelőzöm? Nem, múltkor. Valami a macskákkal volt, igaz? Macskák meg a virágok, nem? Hogy zavartam el a macskákat? Virággal, mi? Olyan virága, amit nem szeretnek a macskák. Nem dobáltam, nem csúszdíztam, nem lőttem le légpüskával, hanem kiültettem egy pár virágot, és ettől a macskák elmentek. De én is elmentem egy kicsit szabadságra, és na mit gondolsz, mire visszajöttem? Hát mire ébredek kora reggel? Hát a virágomnál ott dekkol a macska, érted? Hát milyen egy vagy a virág nem működik, de hát megszagoltam, elég büdös meg kell, hogy mondjam. Hát akkor meg mi történt? Hát egészen megrendültem, hogy ez a macska addig mászkált ott, megszokta ezt a büdöset, és ott nyugodtan alszik. És eszembe jutott valami. Ugye, hát ugye rászokott a macska riasztóra a macska. Hát érdekes kérdés ez. Ugye valaki ugye már érezett olyat, hogy mellette fújták a cigifüstöt, mi? Hát én azt tudom, nyugodj meg. Nem van egyszerű rászokni. Irgalmatlan, büdös, keserű. Tehát sokat kell dolgozni, hogy valaki rászokjon a cigire. Úgyhogy állítom, ez a macska valami ilyesmit csinál, azon dolgozik, hogy rászokjon a macska riasztóra, ugye? És utána már egész kellemes lesz neki, már alig várja ezt a büdöset szagolja. Hát ilyen a cigi. Úgyhogy nem érdemes kísérletezni vele, mert keserű, büdös, de nagyon sokáig kínódsz vele, majd csak rászoksz, és tönkretesz. Világos? Tehát a macskáról mi jut eszembe? Nem csábulunk el semmi ostoba barátunknak, amíg próbáljunk egy cigit, ugye? Büdös, mint a macska riasztó, de a macska képes rá, hogyha sokáig szagolja, végén megszokja. Te is képes vagy rá, sokáig próbálkozol, hogy megszokod, ugye? Tehát nem fogunk rászokni se a macska riasztóra, de a cigire se. Így van? Köszönöm szépen. Jön a nyár, sok mindent kitalálnak a gyerekek, igaz? Hát ezt ne találják ki. Na, szervusztok, áldás, békesség! A 154. dicséretünket énekeljük, igehirdetésre készülve.
Isten igéjét a Máté írása szerint való Szent Evangélium 12-es fejezetének 8-as és 14-es versei szerint olvasom, alázattal hallgassuk meg. Mert a szombatnak is ura az embernek fia. A farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartottak ellene, hogyan veszíthetnék el őt. Eddig Isten írott igéje. Két olyan történet, amelyet a jegyzés szerint Jézus és a farizeusok annak a nagy-nagy kérdésnek a mentén, törésvonalán folytatnak le, kétszeres megvilágításban, hogy milyen helye van a szombatnak, milyen értékrendje van, és hogyan kell alkalmazkodni hozzá, és egyúttal alkalmazni is. törvény körüli vita. Ezek a farizeusok mindenek előtt, aki először hallja, feltételezhetően nagyon kevesen vannak ilyenek, akik egy kicsit ugye saját szemükben már úgy megigazultak, és egy kicsit lenézik a többieket, mert ők valamivel többek, mert az üdvösség útján járva már betartják, és próbálják betartatni mindazt, ami üdvösségre vezető. Azért érdemes elgondolkodni, hogy keresztény füllel téma a szombat. Az, ami manapság a vasárnap, ugye a hetedik nap. Vajon téma-e egyáltalán még ez? Meg tudjuk-e kérdezni azt, hogy na és vasárnap hol leszel, hol találkozunk? Merre jártálsz? Vajon még van-e rezonanciája a budafoki toronyban felhúzott harangnak? Nem a fülemben, hanem a lelkemben is. Most az idő meghatározás, hogy mikor történik egy általános meghatározás, hogy szombat, és a helyet sem tudjuk azonosítani. Az érdekes az, hogy mennek át a mezőn, a vetéseken, és az, amiben igazán beleköthetnének a farizeusok, azt nem teszik. Kifogásolhatnánk, hogy az Ószövetség előírása szerint azok a farizeusok, akik aztán nagyon jól tudták, hogy mi van megírva, 2000 rősznél többet, lefordítva kb. 900 méternél többet nem szabadott menni. Sőt, hogyha kalász téptek, akkor az akkori törvényeknek a tükrében úgy kell értelmezni, hogyha valaki átment egy vetésen, az éjségének csillapítására, a közbirtok jogára való tekintettel szabadott tépni. Nem szabadott kivinni. Sőt, nem szabadott, nem úgy volt, hogy akkor aztán most éhes vagyok, sátrat verek fejes, akkor itt milyen jól elérdegélek, amíg be nem takarítják a terményt. Nem, hanem szó szerint így értelmezni, amikor átment, és hogyha ténylegesen rászorult, akkor szedhetett róla. Az, ami tiltott volt, ez tulajdonképpen a szedés. Nem az, hogy valakinek a vetésében, hanem maga az aratás ténye. Nagyon érdekes volt az akkori világban, 39 olyan törvény volt, amit ha megszegtek, akkor megkövezés lehetőségét is magukra vonhatták. Az is nagyon érdekes, hogy miért 39, nem 40, mindig úgy emlegeti a zsidó törvénytár, hogy a 40-nél egyel kevesebb, azért mert a 40-es szám az mindig az emberi munkás életet, az aktív életnek a kerete volt, és akkor ennek a kapcsán felfektetik, hogy 39 tiltott munka. Az egészet én nem sorolom fel, de azért úgy érdemes lenne végig gondolni, hogy drága otthon, konyhában, sürgőködő asszony testvéreim és drága világbajnokságban biztos tévé előtt focit néző férfi testvéreim, hogy is állunk ezekkel a kérdésekkel, hogy mit szabad nekünk és mit nem szabad vasárnap? Aratni semmiképpen nem. Vetni, szedni, aratni a harmadik helyen van. Préselni, leszűrni, őrölni, a tüzet kioltani vagy meggyújtani. A tessék, a tűznek az égnie kellett, nem ezzel foglalkozunk vasárna. És lehet így tovább venni. Mégiscsak volt egy olyan rendje az életnek, amiben meg kellett volna szentelni azt a hetedik napot. Az azt jelenti a szent, hogy másként. Az, amit hat napon csináltál, azt most fejezd be a hetedik napon, és minőségileg mást végezzél. Ha hat napon át a kifőzdében dolgoztál és főztél, akkor a hetedik nap kérlek ne főzzél. De hogyha hat napon át nem főztél, akkor állj neki a hetedik nap főz. Most a jézusi utalás arra vonatkozik, hogy nagyon okosak vagytok ti itten, de azért van példa a történelemben. Dávid király akkor, amikor megéhezett, bement és megszeghette a kenyeret. Sőt, Vannak olyan dolgok, amit vasárnap is, vagy szombatnapon is megengedhetnek maguknak a templomszolgák. Például ma keresztelő volt. Igen, körülmetélésni is szabad. És milyen szép, hogy vasárnap szabad keresztelni, és nem is olyan nagyon magától érthetődő, sőt, ige hirdetéssel összekötve. És szabadott elmenni misszióba, bejelenteni Szíriába nagy ünnepeket. Az írott törvénynek a lelkét kéne megtalálni. Mennyivel inkább az a fontos, amilyen céllal szerezte Isten ezeket a törvényeket. Jézus az ellen tiltakozik, hogy értsétek meg, nem akarok öncélú kegyességet. És mindez a farizeusoknak a kötekedése egy olyan tekintetbe folyik le, hogy nem az istentelenek, nem az ateisták művelik, nem ők beléjük kötnek, hanem a Jézus tanítványaiba. És ez nagyon fontos, hogy ne, hogy kitekintsünk a templomon kívül, hogy jaj, de jó nekünk itt a jó hűsbe. Ez a vita, ez pontosan a keresztényileg, vagy Istenben hívő lelkiségű emberek körében zajlik le. És azt mondja Jézus, hogy azt kéne megérteni, hogy Isten elrendeli, nem azt rendeli el, hogy ne dolgozz, hanem annyira szereti az embert, hogy azt mondja, hogy legyen egy napod, amikor pihensz. Bővölködjél egy cseppet, lazítsál. Akkor a konfirmandus gyerekeket készítjük fel, akkor mindig elmondtam, hogy aki 6 napon át nem tud dolgozni, az biztos 7. nap nem tud pihenni. De aki a 7. nap is dolgozni akar, aztán jön az infarktus vagy agyvérzés. Isten azt mondja, hogy miért akarod ezt csinálni? 6 napon át dolgozzál. És végezd minden dolgodat. De a 7. nap, az Úrnak, a te Istenednek nyugalom napja. És én az mindenek teremtő Istene, ha ennyire szeretem az embert, hogy ne engedem, hogy megpihenjen, akkor miért akarsz ezzel visszaélni? Éppen ezért nem illethetőek a tanítványok váddal. Mert hát, hogyha a szegény megéhezett, hagyj békét, hogy szedjen egy cseppet, és egyen, és érezze jól magát. Tovább megy, nem akárhova, a gondolatiság is tovább megy, de Jézus a törvényhez való alkalmazkodással, azt mondja a Szentírás, tovább mentén onnan ment a zsinagógájukba. És akkor a zsinagógába a rabbik ott vannak ügyesen, nagyon-nagyon hiszenve, látják, hogy ott van egy sorvadkezű ember, és kezdik kérdezgetni. Megkérdik, hogy szabad-e szombatnapon gyógyítani? Miért kérdezik ezt meg? Hogy vádolhassák őt? Jaj, de aranyosak. Nem azért jövünk a templomba, nem azért megyünk a zsinagógába, hogy lelkileg épüljünk, hanem kicsit szólk a piszka. Szabadot gyógyítani, nyugodjon meg mindenki. Azt nagyon jól tudták, akik ott voltak mindannyian. Abban az esetben, hogyha halálos beteg volt valaki. De akkor, amikor provokálni akarják Jézust, amikor törbe akarják csalni, akkor visszafordítja reájuk a kérdést, és azt mondja, kicsoda közületek ez az ember, akinek van egy juha, és ha szombatnapon a verembe esik, meg nem ragadja, és ki nem vonja azt. Na most itt székes budapesti fővárosunkból, hogy a Budafokon ez, hogy a jó vele esik, nem esik vele, ez úgy nehéz megérteni. De fordítsuk le budafoki tájszólásba. És aztán, hogyha vasárnap, aj, ez a tévé elromlik. Hát ez a világbajnokságot nem is tudják lejátszani nélkülön, mert hogy? Hát ezt nem azt meg kell csináltatni. Hogy az autó, hogy egy autó elromadjon alattam, hogy mivel fogok ki hazamenni, még fel is van bontva itt a 47-es villamosnak a nyomvonala. Mi ne is beszéljünk a kicsi ölebről. De szegény kicsi kutya, hát hogyha azonnal futni, gyógyítani. Na hát, hogyha a tévé olyan fontos, és a kicsi kutya olyan fontos, és a rádió olyan fontos, És annyi minden olyan fontos, akkor az emberi élet nem olyan fontos. És Jézusnak hatalma volt, hogy meggyógyítsa a beteget. Mit csinált Jézus? Csak annyit, amire hatalma volt. Amire nekem hatalmam van, azt nekem vasárnap is meg kell tennem. Lehet, hogy nem fogok tudni szívet operálni, sőt, biztos vagyok benne. De tudok egy mentőt hívni. És tudok egy pohár vizet adni. És tudok a száradkező emberen, ha úgy van, segíteni. Ha éppen szombaton, és éppen vasárnap beteg, akkor különben is segítettem volna a szerencsétlen emberen. A történetnek még egy érdekes vonulata van, ez a száradkező ember, ez már nagyon rég száradkező volt, de most találkozott Jézus vele. Hány és hány nyomorult ember van Budapesten, és éppen ma fogok találkozni vele. Mit kell tennem? Mit kellene tennem? Csak annyit, amennyire hatalmam van. Nem többet kér, amennyire hatalmam van. Hatalmam van az első segélynyújtásra. Hatalmam van a kéznyújtásra. Hatalmam van, hogy magammal kibéküljek, hogyha még nem következett be. Jézus csodálatos lelki gondozói beszélgetésének egy példatárba illő része mindig a kisebb felől halad a nagyobb felé. A juhot, azt sajnálod, az embert, azt nem. A tévé, az fontos. A család, az nem. Azt mondja, hogy egy kicsit értékeljük már át végre. Legyen annyi időnk, legalább vasárnap, hogy az értékrendeket kellő sorrendbe tegyük. Nehogy fontosan legyen a blökike, mint a gyermekem, vagy éppenséggel a hitvesem. És mi történik mindezen okfejtést követően? Farizeusok pedig kimenvén tanácsot tartanak ellene, hogyan veszíthetik el őt. Ezzel a Jézussal nem lehet bírni. Akármit mondok, ez állandóan megfejti az álmunkat. A szerencsétlen minek is jött ide. Hát ezzel vitatkozni se lehet. És jön az érv nélkül maradt embernek a szörnyű eszmefuttatása. Akkor, amikor nosza fogjunk össze, mert az egységben az erő ismerős, valahonnan. Az egységben az erő, ítéljük el, mert a több az erősebb, és a több az, aminek igaza van. És én beállok a sorba, a másikkal együtt. Lett volna egy másik út, a megtérésnek az útja, amikor mai szleng fogalmazza, amikor lepattanok róla, amikor egyszerűen észreveszem, hogy nem tudok semmit már. Ezek a farizeusok állandóan belefutnak a Jézusi eszmefuttatásba, még azért se. Fogjunk össze. Mert nem tudnak megtérni. Nem tudják azt mondani, hogy nem jó ez az út, állandóan belefutunk, fejjel a falnak megyünk. Még mindig nem jött el az idő, hogy megjöjjön a jobbik eszünk. Másként is lehetne élni. És a legaljasabb dolog, ami megtörténik a történetben, nem privát bosszú, hanem intézményesített következik be. Amikor az ember, a megtérni nem tudó ember a saját fajtáját megkeresve intézményt alapít arra, hogy a jót tönkre tegye. És ez sikerül is neki. Nagypénteki keresztfáig, de utána nem. Mi pedig a nagypénteki keresztfa és a húsvét után vagyunk, akkor egészen más dimenzióban gondolkodunk. ahol észrevesszük, hogy mi, ami rajtunk múlik, megcselekedhetjük, meg is kell cselekednünk-e. És ha néha belefutunk az élet szövevényes útjai közötte fejjel a falnak, legyen bátorságunk azt mondani, hogy dőrék voltunk. Forduljunk meg, mert Isten mindig hagy kicsi kapukat, amelyek megnyílnak számunkra, és hisszük, hogy az üdvösségre vezet. Amen. Válaszoljunk Isten hirdetett igéjére a 397-es éneknek a harmadik versével. 397-es ének harmadik versét énekeljük, mond, minden népnek elveszett juháért, mit tett a pásztor csodaszerelem. Mindenható Istenünk, felséges Atyán, köszönjük Te néked, hogy Jézus Krisztusban tanítványaitként állhatunk a Te színed elé. Óvjál meg attól, hogy nagyobbak akarjunk lenni a Mesternél. Kérünk, adj kellő alázatot, hogy akkor, amikor a szemfényvesztés, vagy a sátán egy kísértés hatalmasodik el, akkor tudjunk más irányba lépést tenni, tudjunk alázattal a jó felé fordulni. És adjad Istenünk, hogy az, aki a megtérés útján kíván járni, az mindig hálatelt szívvel tudhasson köszönetet mondani, még a legnagyobb kísértésben is téged segítségül hívni, és mindenek felett gondviselő hatalmadat elismerni. Imádkozunk a gyászolókért, akik az élet legnagyobb megpróbáltatásainak körülményei között talán kevesebb fényt látnak, akik megszomorodottak, akik felteszik a kérdést, hogy miért, és sokszor nem kapnak választ rá. De hisszük, hogy ez Te nálad van, és ideje, óráján fogod megadni, hogyha a nyomorúság idejében hozzád segítségért folyamodó ember feltárja szívét és lelkét, és kezedbe teszi le jövendőjét. Adj az Istenünk, hogy éppen ebben a vigasztalásnak munkájában, de bármiben, amire nekünk hatalmunk van, amire kegyelmi ajándékot adtál, azt engedd, hogy ajándékként fogadjuk el. Tudhassuk kívánni, megosztani másokkal, hogy a bővölködés által lehessünk tanúbizonyság tévőit, és láttassuk meg, mutassuk meg ennek a világnak a számára, hogy jó gyermekeidként élni, belső nyugalommal, holnapra tekintő reménységgel, és már szívünkben üdvösséget hordozó hittel. Megköszönjük, hogy meghallgatsz, és kérünk, hogy mindazt, amit nem tudtunk elmondani, Te tőled tanult imádságunkban Te hallgasd meg, ahogy a szíveknek mélyéről és lelkeknek mélységéből Te hozzád szól. Következőképpen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.
Hirdetéseket hallgassuk meg. Megpróbálom fejből idézni, mert természetesen kihagytam, de azért talán nem olyan drámai a helyzet, még a először is szeretném a gyülekezetnek bemutatni, és egyben a szolgáltát is megköszönni Pásztori Attilának, aki gyülekezetünkben legalábbis többeknek jó ismerőse már, és engem személyesen is köt azon kívül, hogy jó barátomnak tekintem, hogy apám első szolgálati helyén van a rezidenciája, Garam mentén, Nagyodon többek közt. A főhely, azt most nem tudom, igen. De hát éppen ott van, ez is egy ilyen jó élmény nekem. A hétnek a programja ugye már nyári, tehát a hittanórák nincsenek megtartva, de a keddi bibliaóra természetesen megvan, szerda délelőtti nyugdíjas bibliaóra megtartjuk. Ha van valami, amit kell hirdetnem, akkor Angélát megkérdezem, hogy van-e valami, amit nem semmi különleges. Szeretném hirdetni azt, hogy az Isten tiszteleten megkereszteltük Válbennyá, mint ugye jól mondom, Balást, bocsánat, és megkereszteltük Kovács Mira Esztert, akiknek a családjaikat szeretettel köszöntjük a kicsinyekkel együtt. Hirdettem azt, hogy az elmúlt héten megálltunk koporsó mellettette, Rabatlan felett, eltemettük Nagy Valériát életének 83. esztendejében. Az igét az apostolok cselekedete 4. könyvéből vettük, amely így hangzik, hogy nem adatott más név az ég alatt, csak amely adatott, ugye. A másik pedig, aki az elmúlt héten kollégám, testvérem temetett el, Horváth István 72 éves korában, ezzel az igével az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Isten vigasztalja meg a megszomorodott szíveket. Hirdettem azt, hogy lesz még egy temetés, de Mariant megkérem, hogy ezt mondd be a héten lesz, ugye? Akkor gyereki és mondd el.
Dr. Seregi Emilné Gizi néninek a temetése lesz jövő héten pénteken délelőtt 9 órakor a Farkasréti temetőben.
Tehát most
pénteken van, 9 órakor, és a gyászjelentés kint van az ajtón.
Rendben van, jó. És hirdetem azt, hogy ne feledkezzünk el a nyár koncertjéről. Ugye Kiráratnál van, vegyünk magunkhoz, mindjárt jön a Vanda is, igen, vegyünk magunkhoz ebből a kis plakátból, színes plakátból, Ratko Ágnes, illetve bocsánat, nem ez a, az a következő lesz, Kertész Ágnes és Borsányi Márton, tehát barokk hegedű és csemballó, ez július 6-án vasárnap este 6 órakor lesz. Szeretnék ehhez csak egy rövid kommentárt fűzni. Ugye mind a mostani, valamint majd az őszi koncert, aminek már itt az előjelzése van, ugye kiemelkedő zenei esemény, tehát az, hogy el vagyunk kényeztetve, meg azt gondoljuk, hogy itt már csak nem is tudom, mert kit kellene még ide hívni, és akkor nem jövünk, ez ne legyen, tehát szégyenben ne maradjunk, mert ezek rendkívüli lehetőségei ennek a gyülekezetnek, ugye elsősorban a Marcin keresztül, aki ugye most már kezd egyre jobban ismerté válni, Svájc egyik legismertebb kántora már, ugye, és ezáltal a budafoki református gyülekezet és templom is kezd híressé válni, és jönnek ide olyan művészek, akik tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy még úti költséget sem kérve adnak elő nemzetközi szinten a legjobbat. Úgyhogy ezt ne felejtsük el, akinek még nincs vigyen, illetve ha van is, adjon tovább. Július 6-án este 6 órakor az első nyári koncert is, majd rajta van ugye a szeptemberi koncert is. Tehát ezt fontosan tartom. Tegnap volt a gyülekezet egy része, ugye kajak, illetve kenu kiránduláson, és köszönjük a szervezőknek, szétszámba voltak. És akkor légy szíves, Vanda.
Áldás békesség, nekem két rövid hirdetésem lenne. Az egyik, hogy bár az érintettek tudnak róla, de a vasárnapi ifiket a nyár erejéig átraktuk péntekre, úgyhogy nem vasárnaponta tartjuk az alkalmainkat, hanem pénteken 6 órától. A másik pedig az, hogy a szerdai bibliakörrel évadzáró alkalmat tartunk, úgyhogy kivételesen nem a gyülekezeti teremben találkozunk, hanem nálunk, vagyis hát az iskola udvaron várunk mindenkit szeretettel.
Köszönöm szépen. És akkor azt hiszem, hogy elmondtam mindent, amit el kellett mondani, remélem. Keressük ki a 230. dicséretünket befejezésül, és énekeljük el. Áll a Krisztus Szent Keresztje.
Mulas és rompele.
A mindenjóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg e földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békességünk.